Különleges-e a magyar nyelv? A beszélgetést vezeti Szerb Horváth György.
Jó estét kívánok! A mai témánk a nyelvvel kapcsolatos, tehát az a címe, hogy különleges-e a magyar nyelv. Az egyetem honlapján ezt rögtön átírták, különleges a magyar nyelvre. Nem tudom, hogy miért, vagy hogy ez mi a helyes, mi nem. Szerintem mind a kettő. És az ötlet nekem onnan ered, hogy amikor az előző szemeszter során a diákok szemináriumi dolgozatokat írtak, akkor többen megemlítették, illetve az év közben a dolgozatok kapcsán is. Ugye a kurzus címe az, hogy mit tesz ma magyarnak lenni a Kárpát-medencével. Akkor többen írták azt, hogy hát számukra azért fontos a magyarság, mert a magyar nyelv az egy nagyon különleges dolog. Ugye többen idézték Radnótit, hogy aki térképen vagy repülőn száll fölé, de annak nem térképet táj, és akkor szöget ütött ez a téma. Persze ez a különlegesség, ez egy régi mitosz, talán a 18. században jelent meg, vagy a 19. kapott erőre, de ma is folyamatosan jelen van a diskurzusban, hogy meg kell védeni a nyelvet, meg meg kell védeni a magyarságot, a határainkat, a kultúránkat, a kolbászt, és természetesen a nyelv, a magyar nyelv, mint valami hihetetlenül különleges dolog, ez még inkább célpontja ennek, vagy eleme ennek a diskurzusa. Tehát amikor a nyelvről van szó, a magyar nyelvről, akkor mindenkiben rögtön felmegy a pumpa, és arra is gondoltam, hogy ez a fölmegy a pumpa, ez egy remek hasonlat, de ilyen értelemben értelmetlennek is mondható logikailag, mert nem a pumpa megy fel bennünk, hanem a szív, mint egy pumpa, a vért fölnyomja a fejünkbe, és akkor háborgunk vörös fejjel, hogy a magyar nyelvet mondjuk el, meg kell védeni. És akkor bemutatnám a vendégeinket, akkor onnan kezdem, Király Kinga Júlia, aki volt az előző szemeszterben, és ő író, műfordító, Kálmán C. György, ő az MTA Irodalomtudományi Intézetének az irodalomtörténésze, irodalomkritikus, egyetemi tanár, és Fajuna Nóra nyelvész, aki a Matthias Corvinus kollégiumnak a munkatársa most, de is dolgoztál az MTA Nyelvtudományi Intézetében is. Az első kérdésem az, hogy bennetek felmegy a pumpa, hogyha a magyar nyelvről van szó?
Hát attól függ, hogy van szó róla. Tehát az ilyen hülyes értelme, hogy fel bennem a pumpa, hogy a magyar nyelvet valahogy meg kéne őrizni, meg hogy különleges, mert hát mi más csinálnánk, mint hogy megőrizzük. Hát beszélünk rajta, és kész. Ez bőven elég az, hogy meg legyen őrizve. Ezen túl többet nem nagyon lehet csinálni, és bármilyen elvárás, vagy várakozás, hogy valami mást kéne tennünk, az teljesen értelmetlen. Nem tudunk más tenni, mint hogy használjuk, és kész. Úgyhogy első menetben ennyi. Tehát, hogy persze, hogy különleges, mint hogy minden nyelv különleges, de nekem emiatt megy fel a pumpa, nem a nyelv szépsége miatt.
Csatlakoznék, és annyival egészíteném ki, hogy van egy ilyen kettős dolog. Ugye 14 éves koromig a Ceausescu korszakban éltem, ahol a nyelvőrzés az egy nagyon nagy ellenállás volt. Tehát ez egy ilyen affirmatív gesztus, hogy csak azért is. Az emberek igyekeztek a gyerekeknek lefordíthatatlan neveket adni, úgy anyakönyvezni, hogy ne lehessen asszimilálni, és ez eddig oké. Okay. A gond onnan kezdődött, amikor a már meglévő szabadságban egy ilyen fantomként telepedett rá ez a nyelvőrzés, vagy nyelvőrző mozgalom, mondjuk az erdélyi értelmiségre, nem mindenkire, tehát azért van egy szűk mag, ahol ezen nyilván előtte is, utána is jócskán túl voltak. Ma, amikor tehát ilyen elvárásokkal találkozik az ember Erdélyben, mondjuk egy ilyen alternatív irodalom órán, hogy de miért nem így, meg a kosztolányi nyelvet. Tehát ez az időbeliség, mintha lenne rögzítve egy nyelv, ami érvényes lenne, és onnan túl az már tulajdonképpen blaszfémia, de nekem ott csattan el az agyam.
Igazából én is csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz.
Kellett volna
hívni. Nyelvűvel kellett igen. Hogy valahogy így úgy állnak a nyelvhez, mint olyanhoz, mint hogyha az egy ilyen statikus valami lenne, amit abban az állapotában kell rögzíteni, és megőrizni, ahogy nem tudom, Kazinciék kitalálták, miközben arról feledkeznek el, hogy a nyelv az a használata által létezik. És onnantól kezdve, hogy a társadalom, meg a világ, és mi is változunk, úgy a nyelv is fog változni. És az, hogy most bizonyos új szavak bekerülnek a nyelvünkbe, meg hogy a 2015-ös helyesírási szabályzat szótára már fölvette a szelfit, attól nem lesz torz a magyar nyelv, ugyanaz a magyar nyelv marad igazából.
És miért eltűnt a kérdés, mert hogy sokaknak az, hogy szépen, teljesen jól beszélünk.
Szóval mondjuk a 89 előtt valóban, amikor kisebbségek tényleg elég nyomorúságos helyzetben voltak a környező országokban, akkor nek volt valami, hát ahogy Finga is mondta, volt valamiféle realitása, vagy nem tudom, volt valami, ami táplálja ezt. Tehát valóban lehetett úgy érezni, hogy itt van valami kincs, amire vigyázni kell, ez a magyar nyelv, amit óvni kell, tehát valamilyen konfrontatív állapot alakult ki, hogy mi vagyunk a magyarok, és mi ezt a magyarságunkat a nyelven keresztül megvédjük, és szemben áll velünk az egész ellenséges külvilág. Na most ez egy csomó helyen, tehát valóban gondolom, hogy a Vajdaságban is, de Erdélyben biztosan, és a Felvidéken is ez így nézett ki. Szerintem Burgenlandban nem így nézett ki, vagy kevésbé, de mindegy. De hát volt egy ilyen érzület, hogy itt valamit nagyon meg kell őrizni. Most nem azt mondom, hogy azóta minden tökéletes, de hát ez a fenyegetettség, ez nyilvánvalóan ilyen formában abszolút megszűnt. Már akkor sem biztos, hogy ez így igaz volt, de ez egy jó ideológia volt. Ez vagy kéz a kézben járt nem tudom, az ellenállásnak az ideológiájával. Tehát, hogy itt, nem biztos, hogy a nyelvet akarták feltétlenül védeni, hogy nem csak a nyelvet, hanem valamiféle nemzeti identitást is. Tehát, de most ennek már azért azóta régen nincsen érvényessége, vagy aktualitása, vagy fontossága, vagy nem tudom milyen. De teljesen kiment ez alól az idő szerintem. De ez megmaradt, mert ez egy nagyon jó, szóval hogy mondjam, ez egy baromi jó érzés tartozni valami közösséghez, ami szemben áll az ellenséges külvilággal. Tehát ez egy régi vágya az embernek, hogy valami ilyen szemben álló kisebbséghez tartozzon. És ez úgy viszi magát, vagy nem tudom, hogy újra termeli magát folyton, anélkül, hogy bármiféle komoly indokoltsága lenne. Legalábbis így értek van.
Hogy számomra az is érdekes, hogy azok, akik ma ezt morális kérdéssé teszik, azok csak úgy tudják a magyar identitást és a nyelvet, mint valami identitásképző erőt elképzelni, hogy van valami ellenség, amivel szemben ezt ápolni kell. És egész egyszerűen a szabadságát a nyelvnek, azt nem tudja, és akkor ugyanígy vissza, az identitás szabadságát sem tudják egy ilyen fluidumnak kezelni, ami mindig változik, mindig mozgásban van, mert egész egyszerűen azt most én egész konkrétan nem tudom, hogy ez egy ilyen magyar sajátossága, tehát amit a történelem befolyásolt, vagy pedig egész egyszerűen nem tudunk mit kezdeni, idestóval 30 éve azzal a szabadság formával, ami ránk szakadt, és azért folyamatosan visszakeressük ezeket a régi sztereotípiákat, amiben működünk. De én azt látom, hogy mindig azok a közösségek, és most tényleg nem akarok, tehát nem törzsi felfogásban, azok a közösségek teszik ezt morális kérdéssé, akik csak egy ellenséggel szemben tudják elképzelni az identitás ápolását.
Ki a mi jelenség?
Hát ő.
Az az érdekes mondjuk nyelvészként ebben, hogy a nyelvőrzés meg a nyelvvédelem fogalma, azt én olyan helyzetben tudom elképzelni, mint mondjuk a határon túli magyarok esetében, ahol ez tényleg egy kérdés. De hogy ott sem a nyelvet, mint egy állapotot kell őrizni, meg nem arra irányulnak például az ilyen nyelvpolitikai tevékenységek, hanem arra, hogy a használathoz való jog az megmaradjon. De hogy Magyarországon a magyar nyelvet mitől akarjuk megóvni, azt én nem tudom.
Nem is a szelfitől, hanem a lábtól, nem is a lábtól, az ikonoktól.
De az egy univerzális kérdés, tehát addig, tehát tényleg itt egy nagyon technicizált világban, aminek rengeteg előnye van, és jól kell tudni használni ezeket az adottságokat. Ez nem nemzeti kérdés, vagy nem nyelvi kérdés, tehát ez így szakumpak minden nyelvet érintő dolog. Egyébként meg azt gondolom, hogy a különböző felületeken való nyelvhasználat, hát ez most, hogyha a Web2-es felületen elkezdenénk ugyanúgy írni, ahogy mondjuk Jókaiék írtak, akkor nem lenne Web2-es felület, mert gyakorlatilag egy ismerőse lenne mindenkinek, amit az algoritmus kidob. Tehát, hogy ez is egy ilyen teljesen technicista dolog, a korunknak az adottsága, én baromira élvezem. Az X generáció, egy kanadai szerző írt egy ilyen zseniális, ilyen Decameron-szerű történetet, amikor X fiatal kivonul a kanadai társadalomból, és így utaznak és mesélnek egymásnak történeteket. És ugyanott még az nem volt annyira az emotikon korszaka, de az, hogy hogyan jelennek meg a Web2-es felületen ezek a szövegek ilyen nagy kiemelésekkel, azt például a magyar kiadásban is visszahozták a print változatban. És én ezt például baromira kedvelem, hogy egész egyszerűen a layoutokban ma már tényleg be vagyunk ragadva a folyóirataimban is ilyen 80-as évek dizájnjába. Nem követjük azt a változást, amit a Web2-es felületnek a nyelvhasználata persze. Szerzőként ez a belső szabadság meg a belső eltökéltség kérdése, de dizájn szempontjából meg nem. Tehát, hogy itt például egy nagyon erős konzervativizmus, vagy konzerváló, vagy őrző, védő törekvést látok, vagy nem tudunk elrugaszkodni a régi formátumoktól.
Mindennapi nyelvészet ez akár kocsmai szinten is meg tud jelenni, tehát az ember néha tanulja annak, hogy hogyan hülyézik le az emberek egymást, vagy próbálják magukat morálisan egy felsőbb régióba helyezni a másikkal szemben, mert hogy valaki így vagy úgy mondta, vagy rosszul, ezt idézőjelben mondom, használ bizonyos kifejezéseket, miközben teljesen világos, hogy értik egymást, vagyis a kommunikáció megvan, tehát nem félreérhetik egymást, csak egy suk-suk, vagy bármi más, de itt nem csak a tudósokról, az áltudósokról beszélünk, akik esetleg a nyelvet kutatják ilyen-olyan szinten, hanem akár a legegyszerűbb embereknél is megjelenik ez a értelmezési igény, hogy ez miért, honnan ez az ősi, vagy nem tudom, elementáris kirohanás, aminek én is néha szemtanúja vagyok. Erre van valami?
Hát,
vagy rossz a kérdés?
Nem.
Én nekem lenne, de csak nem
akarom. Mondjad.
Hát az. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezek a dolgok is általában a kommentarénáknak az indulatoktól szított közegében tapasztalható. És ez engem baromira elkeserít, mert általában akik így kirohannak, hogy te vagy a magyar, és akkor így jönnek ezek a minősítések, és egyébként ő osztja az észt, vagy legtöbb esetben, most nyilván, és helytelenül ír. Központozás nem ismer, helyesírás nem ismer. Tehát, hogy ez a moralizmus, szerintem ez már ez a teljesen militáns hangulat, ami az identitás megőrzése, meg a külső ellenségnek a képzése teremtett meg a magyar nyelvvel szemben. Hát, hogy azért nem véletlen, hogy egész egyszerűen tehát a tananyagban nem szerepel kortárs irodalom, vagy nem olyan mennyiségben, nem úgy. A gyerekek még mindig Móriczot és Mórát olvasnak az iskolában. Tehát egész egyszerűen ez a konzerváló kényszer, meg ez a morális gőg szerintem, amivel azt gondoljuk, hogy nekünk van egy nagy múltunk, és nem veszük észre, hogy van egy kurva nagy jelenünk, ebből adódik, és az alulinformáltságból.
Tehát, hogy valakit azzal bunkózni rá, hogy rossz a nyelvhasználata, vagy rossz a helyesírása, ez valahogy nyilván ilyen leszivárgott, tehát ezt nem az emberek maguk találták ki. Értem, hogy ez valami olyan dolog, ami ebben az egész nyelvnivelő őrületből, ami már nem is azért 100 évek óta, vagy legalább 100 éve működik, ez onnan szivárgott le a mindennapi nyelvhasználatba, hogy az emberek megtanulták, hogy a helyesírási vétségek, meg a vétségek kérdezőjére, meg a nyelvhelyességi sajátosságok, azok olyanok, amiért jól le lehet valakit tolni, hogyha úgy adódik. Tehát ez egy ilyen tanulási folyamat volt, ezt most már mindenki tudja. És éppen ezért ez egy olyan végső év, ami ez akkor lett folyamat, hogy az ember baromira idegesíti a másik, ugyanakkor nem tud vele szemben rendesen érvelni, vagy nem akar vele szemben rendesen érvelni, ezért megragadja azokat a pontokat, amiket tudja, hogy legitim módon meg lehet ragadni, és bárkit adjon el csak mi kellő pillanatban. Tehát, hogy de vesző kecset ad hitenni, de a suksüket használsz, és így tovább. Tehát ez egy ilyen megtanult és nagyon gyenge minőségű érvelés fajta, amit szerintem baromira nem kéne komolyan venni. Na most persze ilyenkor egyfajta győzelmet mindig arad az illető, tehát ez persze, hogy ezzel lehet győzni, vagy lehet ideiglenesen győzni, de hát azért ez egy, hogy mondjam, ezt ki fogjuk nőni szerintem, tehát azt gondolom, hogy ez, hogyha nem tudom, éppen azért, mert a kommunikáció egyre sűrűbb, tehát egyre többet, egyre gyakrabban kommunikálunk ilyen közösségi helyeken, ezek lassan nem lesznek érdekesek, tehát már az ember megvonja a vállát, hogy ilyen érvekkel akar valaki győzni, ez már nem komolyan vehető, de még egyelőre igen, tehát még én kocsma szinten ezzel lehet diadalt aratni egy darabig, de azt remélem, hogy nem fog ez sokáig tartani.
Nekem nagyon sok minden jutott közben eszembe, és próbálom fölidézni, hogy lehet, hogy majd érzetelek közben. Nem, hogy az egyik, ami főleg mondjuk az ilyen interneten látjuk az ilyen komment háborúknál, hogyha valaki tök mindegy, hogy mit mond, hogyha valami hibát vét a szövegben, onnantól kezdve nem számít a tartalom, és tök mindegy, hogy vannak-e ellenérvek vagy nem, hanem jönnek ezek a nyelvtannácik, akik igazából így nem tudnak mit hozzátenni az egész diskurzushoz, és úgy, tehát hogy ez is ugye egy ilyen érvelési hiba, amikor elkezd személyeskedni, mert hogy egyszerűen nem tudja cáfolni a másiknak a mondandóját. És ami még eszembe jutott, hogy lehet, hogy ezért majd meg fognak lincselni a rádióban, nem tudom, hogy hova kerül föl, hogy a helyesírási szabályzat az nem egy törvény. Tehát, hogy így Isten igazából nem, tehát, hogy nincs retorziója annak azon kívül, hogy nem tudom, az érettségén levonnak pár pontot az embertől, vagy most már nem, hanem jutalmazzák, hogyha nem hibázol, vagy nem tudom, hogy mit változtattak, hogy ez egy szabály, de nem törvény. Nem jár érte semmi, hogyha nem tartja be az ember.
De ezt ők maguk is kijelentik, akik csinálják, megírják, nem? Tehát, hogy ez ajánlás tulajdonképpen.
Persze, viszont megkönnyíti az értelmezést. Tehát, hogy én azzal mondjuk nem tudok egyet érteni, hogy ezek a dolgok elkopnának, pusztán azért, mert tehát az, hogy hova teszünk veszőt, vagy hova nem, attól függően lehet egy-egy mondatot totálisan másként értelmezni. Az, hogy egy tagmondatot az amivel vagy az amellyel kötöm össze, annak is van jelentés megkülönböztető szerepe. Szóval, hogy ezek ilyen logikus ajánlások igazából, viszont a között is különbséget kell tenni, hogy most írás írunk, vagy beszélünk. És hogy hol írunk, tehát hogyha a cseten beszélek bármelyik ismerősömmel, akkor én sem figyelek arra, hogy akkor nagybetűvel kezdjem a mondatot, ide tegyem a veszőt, oda nem. Tehát, hogy az egy ilyen szabadabb forma az, hogyha mondjuk egy publicisztikai írásról beszélünk, vagy egy tudományos írásról, akkor az meg egy egészen más nyelvezetet kíván. Szóban meg igazából ezek a helyesírási szabályok
szerintem nem létezik. De az elképzelhető, hogy most ugye hogy használjuk ezeket az ikonokat, vagy posztokba, hogy nehogy Isten egyszer elképzelhető egy tudományos dolgozatban is az, hogy megjelenjen egy smiley.
Én láttam.
Ja, itt tényleg én is. Ja,
én láttam.
Mert ilyen konferenciákon, amikor
egy ilyen... Én mémeket is bele szoktam rakni az előadásaimba. Ilyen vicces képek, amikhez mindenféle...
Ilyen virális
sem. Azért, mert nehogy amúgy is egy ilyen is megjelenik.
Aha.
Egyébként egy annyit még hadd fűzek hozzá, mert nyelv és irodalom számomra azért szorosan együtt van, hogy hát tulajdonképpen erről is szól Vidának a regény, az egy dadogás története. Azzal kezdődik, hogy devel nem kezdünk mondatot, és valahányszor ellenvetése van, vagy szemben áll a családi szövegkönyvvel, a hatalom nyelvével, egy mondatot ír azt, hogy de, pont. Tehát, hogy ez egy zseniális fricska, és szerintem azért is szuper, hogy ennyire trendi, vagy szexivé vált ez a regény ma a magyar irodalomban, hogy nagyon sok emberhez jut el. Persze nyilván nem azokhoz az emberekhez, akik kommentarinákban fröcsögnek, de az, hogy tágítja az erről való gondolkodásunkat, hogy igen, ez egy ajánlás, hogy ezt így kéne, és egyébként hát szerintem az, hogy az ember néha játszik a mondatszerkezetekkel, bonyolultabban rak össze mondatot, mint ahogy egyébként egyszerűen is el lehetne mondani, az is, azzal is valamit üzen. Tehát, hogy annak is van egy, az is egy kód, a nyelvnek egy kódja.
Hogy az is egyáltalán kérdés, hogy mit értünk tulajdonképpen magyar nyelv alatt. Most példaként, amit hoznék, íráskészség fejlesztést tartok magyarországi gyerekeknek is, erdélyi, meg felvidéki gyerekeknek is. És hogy amikor írásban mondjuk leírt ez ilyen erdélyi sajátosság, az el kell menjek, például ez a fordulat, ez egy olyan dolog, hogyha ezt így meglátom a dolgozatban, akkor egyszer, tehát hogy így kötelességem ezt nagyon idézőjelesen kijavítani, és elmagyarázni, hogy ezt most miért javítom ki, viszont azt is hozzátenni, hogy ez nem hiba. Tehát, hogy itt nem arról beszélünk, hogy ő helytelenül beszél.
Akkor miért javított, ha nem hiba?
Azért, mert meg kell tanítani neki a standard nyelvet, mert ezért aztán inkább én magyarázzam el neki finoman tanárként, mint aztán majd felnőttként emiatt a kocsmában lehülyészik.
De mi van akkor, pont pénteken volt egy könyvbemutató, és a vajdaságról szól, de a könyv címe az, hogy a vajdaság társadalma és gazdasága, és ezt vajdaságiak adták ki, és főleg vajdaságiak, vagy vajdasági származásúak írták, hogy ilyen szaktanulmányok tessen, gazdaság, stb. És rögtön megfigyeltem, hogy az előszót egy talán itt élő, vagy Szegeden élő, aki az a vajdaságot használta. Ők konzekvensen azt a szót használják, hogy vajdaság, tehát a névelő nélkül, tudjuk, hogy a névelő az egy magyar sajátosság, vagy nem csak magyar, de bizonyos nyelvek tök jó el vannak nélküle. Mindenki tudja, hogy ez a vajdaság, az a vajdaság, és nem az a lengyel például. Tehát értjük azt, hogy miről van szó, mégis ugye azt érzi az ember, hogy ez egy tudatos, nem érzi, tudja, hogy ez egy tudatos választás a szerkesztők részéről, mert egy vajdasági az azt mondja, hogy vajdaság, és nem azt mondja, hogy a vajdaság, és akkor én is ilyenkor, hogy helyes legyek, akkor Pesten a vajdaságot írom, vagy mondom, hogyha hazamegyek.
A vajdaságban, akkor ugye engem elpestetéséget köcsögben fognak érni, hogy elfelejtett a szülőföldjét, meg a hazáját, vagy a sajátjait, tehát rögtön előjön ez a valami. Tehát, hogy, és amikor én látom, hogy valaki egy vajdasági, a vajdaságot írva a vajdaságot, akkor már pozícionálni tudom, és különösen, hogyha valaki a vajdaság helyett délvidéket használ, azon egy teljes politikai... Már tudom, hogy gondolkodik körülbelül. Tehát, hogy akkor mikor kéne nekem kijavítani? Tehát, hogyha te kijavítod ezt a transzilvanizmus, mondjuk?
Hát, hogy szerintem ez forma meg kontextus függő igazából, hogy milyen változatát kell használni a magyar nyelvnek, és most nem csak regionális változatokra gondolok, hanem műfaji változatokra is. Tehát, hogy a tudományos írásnak is megvan a magyar nyelve, a publicisztikai stílusnak is megvan a maga nyelve, a magánéleti stílusnak is megvan a nyelve, és ugyanígy regionálisan is vannak különféle nyelvváltozatok. És hogy van egy ilyen standardizált magyar nyelv, aminek le vannak írva a szabályai, meg a nyelvhelyességi további ajánlásai, az egy dolog, de hogy az csak egy bizonyos kontextusban kell ahhoz tartani magunkat.
Szintén visszaugorva, hogy az erkölcsi kérdéshez, vagy nem is tudom, hogy még az olyan művelt és hihetetlenül jó író, például mint Márai, ő is néha kiborult azon, és emlékszem, ez egy helyen azt írja, hogy aki idézőjelet használ, az ne is írja. Vagy van, aki a fölkiáltó jeltől van kiakadva. De, tehát az írók, egyes íróknak is megvan ez a maga.
Persze szerkesztőknek is, tehát hogy van, aki azt mondja, hogy három pontot, ne pedig, mondjuk én Füst Milánnál külön szeretem ezt a sok csendet, a három pontot, van, aki azt mondja, hogy a zárójel egy szép prózában, tehát minek zárójelezni, az be lehet inni zárójel nélkül is erősebb a szöveg, tehát hogyha kúziban viszed tovább. Tehát, hogy én azt hiszem, én szerintem ezek ilyen egyéni nünükék, nem...
Igen, ezek ilyen magánmániák, és a Mária úgy is szeret ilyen jó nagy hülyeséget mondani, amik... Szóval, vagy igaz, vagy nem, vagy de az ember ugye elgondolkozik rajta, hogy hát olykor akár igaz is lehet, de ez abszolút nem szentírás, szerintem. Egyébként, ami a javításokat illeti, szóval ez egy baromi nehéz kérdés, abszolút praktikus, úgyhogy meg kell tanítani a gyereknek, aki azt mondja, hogy el kell menjek, meg kell neki tanítani, hogy ilyesmit mondjuk tudományosság, vagy egy dolgozatban, a dolgozatot kell írni az egyetemen, vagy a gimnázium, vagy ott ne írjon. Egyébként meghasználja, hogy akarja, kész. És akkor az ilyen ilyesmit kell megtanítani, egyébként ugyanez volt, hogy nagyjából a helyesírásra is, hát, hogyha neki az a már így a hülyét pontosével írja, hát írja, csak mondjuk ne akkor, amikor bead egy dolgozatot. Szóval, hogy tehát ezek a szabályok nagyon korlátozottak és praktikusak. Tehát, hogy bizonyos helyekre lehet, más helyekre meg nem lehet, kész. Ez nem erőszak, meg nem agresszió, meg nem elnyomása valamiféle szabadságnak, hanem egyszerűen meg kell tanulni, hogy bizonyos helyekre bizonyos szabályok érvényesek, kész. Tehát úgy értem, hogyha úgy látom, hogy valaki furán szerkeszti a mondatokat, vagy furán használja a helyesírást, vagy mit tudom, de bármi ilyesmit észreveszek, akkor egyrészt azt feltételezem, hogy ennek valami oka van, valamiért csinálja, valami hátsó szándéka van, valamiért eltér a szabványtól, vagy a megszokástól, vagy a nem tudom mitől, az én várakozásaimtól. Vagy ha nem találok ilyen okot, akkor meg azt gondolom, hát ez Istenem, ez egy ilyen egyéni használat. Nem, itt nem szabad ilyen... Tehát nagyon nem szabad normatívan fellépni, azt hiszem semmi esetesen, mert az ember attól válja el magát, hogy megértse. Tehát hogy lehet, hogy itt van valami, amit meg kell érteni, és nem pedig egyszer ítélkezni. Tehát hogy nem egyszer azt mondani, hogy ez rossz, vagy ez helytelen, vagy lokális nyelvhasználat, vagy nem tudom micsoda, hanem meg kell próbálni megfejteni, hogy miért csinálja. Az ember azt feltételezi, hogy a másik okkal beszél úgy, ahogy beszél, vagy okkal ír úgy, ahogy ír. És ez nem megfejtése érdemes. Vagy ha végképp nem tudja megfejteni, akkor vállalat van. De nem szabad azt mondani, hogy ez... Oké, nagy stilisztikai hülyeségeket persze az ember észrevez, és akkor azt bírálja, de általában nem ilyenekről van szó, vagy ritkán van szó ilyenekről. Akkor ez egy rossz írás, akkor ez más kérdés.
Előtte beszélgettünk, hogy a magyar nyelven kívül van-e hasonló nyelvháború, meg nyelvvédelem, meg valami. Most én csak a szerbet, meg a horvátot, meg a bosnyákot, meg a montenegróit ismerem amennyire. És ugye van egy mondás, hogy a nyelv az a dialektus, amely mögött hadsereg áll. És ugye ezekben az országokban, vagy nemzeteknél folyamatosan megy az egymás között. Ez végül is egy nyelv, ez a négy, amit a lingvisták ugye négy dialektusnak mondanának inkább, vagy van is ilyen úgymond határozat a Nemzetközi Lingvisztikai Szövetség része. De hát is akkor ezek a politikai nyelvek, ahol nem tudom, az akadémiák is folyamatosan harcolnak egymással, itt általában csak lexikális különbségről van szó, nagyon kevés a nyelvtani, vagy stb., vagy szinte semmi. És mégis háborúznak ezen a téren. Ugye Magyarország is, ugye nem a magyar nemzet, vagy a bizonyos képviselői, stb. Tehát itt folyton megy ez a B betűvel kezdődik ez a szó, és ástól végződik, tehát hogy nem tudom, azért találják kérdések, hogy hát mi hunok vagyunk, meg stb., mert ugye a finnek kezdetben, vagy főleg régen, ugye ilyen halszagúak voltak, és akkor mi egy jobb társaságba akarunk kerülni, és ugye ez mindig ez a nyugatnak a, és a keletnek a problémája, hogy hova tartozunk.
Most ez a szitja, meg ez a sumér mitosz, amire ráépítik, hogy... Mondjuk szerintem ez tényleg egy kodás, tehát hogy annyira számomra annyira nem fajsúlyos kérdés, soha nem is... Annyiban folytam ebbe egyszer bele, egy szép prózához kellett, és kíváncsi voltam, hogy meddig tud elmenni ez a magyar szitja mitosz gyártás, amit azért annyira közelről nem akartam megismerni, mert nem akartam megfertőzni magam. De ilyenkor iszlösszett, hogy az ember, hogyha neten kutat, akkor megnyit egyet, az átvezett egy másik linkhez, és akkor elment két napod, úgyhogy hülyeségeket olvastál, amihez nekem nincs időm, úgy, amire nekem nincsen időm. De én ezt tényleg nem értem, értem, hogy mi most ilyen kelet-nyugat közé vagyunk szorulva. Az olaszok meg ugye az észak-dél-tengelyen határozzák meg inkább magukat, ott meg inkább északra pozícionálnák magukat, mert dél az azért elég értem. Tehát, hogy azt hiszem, hogy sok nyelv, nem tudom, ezt így nem mondanám, de hogy sok nyelvben van egy ide-oda pakolászása, vagy pozícionálása a dolognak. Én ezt annyira, tehát a magam szempontjából ezt annyira irrelevánsnak tartom, és nem a kérdést akarom meghekkelni, hanem hogy egész egyszerűen nem tudok belehelyezkedni, annyira tudok empatikus lenni, hogy belehelyezkedjek azoknak a helyzetébe, akiknek ez fontos. Tehát, hogy egyszerűen ez egy fake cucc.
Jó, teljesen igaz, csak ez egy 19. századi baj. Tehát értem, hogy az egész finn, vagy finnugor magyar rokonság az egy 18. századi gondolat, egyébként nyilvánvalóan igaz, tehát ez így van, tehát ezzel nincs értelme ezzel mutatkozni. Na de akkor a finnek nagyon gyanús csoport volt, messze északon iszonyú rosszul éltek, iszonyú nyomorban, semmi kultúra, semmi civilizáció, semmi városok, semmi ilyesmi. Hát egyszerűen iszonyú kínos volt, hogy amikor a magyarok a rokonságokat keresik, akkor pont egy ilyen néphez tartozzanak. Ez egyszerűen nem volt egy kellemes állapot, vagy nem tudom, mi feltételezés. És akkor elkezdték ezt a halszagú dolgot mondani, hogy hát mi nem lehetünk ezeknek a halszagoknak a rokonai, mi valami nemesebb helyről és magasabb civilizációból jöttünk, és akkor ugye ezzel egy időben elkezdődött az egész sumér, meg nem tudom, mindenféle hún, meg akármi, mindenféle más, ami egy kicsit jobbnak tűnt, mint a nyomorult finnek. Na most manapság persze boldogak lennénk, hogyha mi ott tartanánk, ahol a finnek tartanak most, de hát most már késő, mindegy. De ez az egész finn dolognak a tagadása, ez a 19. század volt, amikor tényleg nem volt elegáns dolog a finnekhez tartozni, vagy azokkal rokonságban lenni. De hát ez egy hülyeség. Számosokból hülyeség. Egyrészt az egy hülyeség, mert a népek rokonságának semmit ez a nyelvek rokonságához. Tehát az, hogy mi a finn népnek a rokonai vagyunk, ez nagyon kétséges. A nyelvünk az rokon, oké. De ennek semmi köze ahhoz, hogyha meglátok egy fint az utcán, akkor a nyakába borulok, mert úgy néz ki, mint egy magyar. Nem úgy néz ki, mint egy magyar. És egyáltalán a népek úgy keverednek, hogy teljesen felismeretetlen, hogy ki milyen népből jött, és hova tartozik, nagy százalékban legalábbis. Tehát ez az egész múltheti sztori, ezzel hogy az árpádházi királyok azok milyen népcsoportba jöttek, ez ezért ostavasság, mert összekeverik a néphez való tartozást, amit ugye a DNS jelölne, a nyelv családhoz való tartozáshoz, amit semmi nem jelöl, mert senkinek a DNS-ében nincs belekódolva az, hogy ő milyen uráli, vagy altái, vagy finnugor, vagy nem tudom milyen nyelvet beszél, ez sehonnan nem lehet megállapítani a DNS-ből. Na mindegy, tehát azt akarom mondani, hogy a finnugor rokonság az egy nagyon gyanús dolog volt, és ezt örököltük, és hát máig nem nagyon nyelik le sokan, és máig tartják magukat ezek a szitja, meg nem tudom mi, pártus, meg szkit, meg minden, nem szkit, hanem micsoda, perzsa, meg mindenféle.
Ura?
Hát az a cikk az egyrészt amúgy, tehát hogy terjednek az ilyen áltudományos baromságok az interneten, hogy azt ugye félrefordították az eredeti tanulmányt. Hát, hogy úgy az egy angol nyelven megjelent tanulmány volt most, hogy itt a DNS-eket azonosítottak, és aztán a magyarban, nem tudom, az Index, meg a 444, meg mindenki lehozta, meg a Pest is, és aztán a Pest is rácoknál volt már egy olyan teljes izé félrefordítása az egésznek, hogy azt mondták, hogy jó, akkor ez a vizsgálat bebizonyította, hogy mégpe, hogy nem, semmi közünk nincsen a finnekhez. Jó, akkor felnyitjuk az eredeti tanulmányt, ahol az a konklúzió, hogy de. Tehát, hogy teljes félrefordítás volt az egész. A másik, hogy az, hogy genetikailag kikkel állunk rokonságban, annak semmi köze nincsen ahhoz, hogy a nyelvünk, tehát hogy nyelvileg kikkel vagyunk rokonok. És hogy ugye úgy szoktak születni ilyen különféle nyelvrokonsággal kapcsolatos elméletek, hogy mindenki ilyen szavakat hasonlítgat egymáshoz. De hogy ugye pont most láthatjuk, hogy folyamatosan veszünk át ilyen-olyan angol, meg német, meg nem tudom milyen szavakat, hogy az, hogy szavak, tehát hogy a lexika szintjén hasonlít két nyelv, az nem jelent semmit. Viszont mély morfológia meg struktúra szempontjából azt kell mondanunk, hogy igenis azzal a nyelvvel vannak a legtöbb hasonlóság. Fonetikai változások, morfológiai változások, ezek számítanak, tehát hogy ez a nyelvnek a lelke vagy a magva igazából.
Térjük át a hírekről, a szó eset, hogy az áltudományról, stb. Tehát, hogy hát nem is az a kérdés, hogy egy helyes egy mondat, hanem hogy az esetleg igaz-e vagy hamis. Főleg, hogyha lefordították, vagy akkor is, hogy ez is múlt heti esemény, amikor bizonyos, mi arra példa, hogy bizonyos szavakat az emberek értelmeznek, de rosszul, viszont aztán a humort vagy az iróniát se érték. Ugye ez csütörtökön volt, ugye, amikor megnyerték az olimpiai aranyat a négyes váltó, mindenki tudja, ketten közülük fél kínaiak, vagyis az apukájuk kínai származású, és rögtön elindult a migránshozás. És akkor ugye, volt ilyen kvázi tudományos tudálékosság, hogy ezek nem migránsok, mert az apukájuk volt migráns, ők nem azok, akkor jött, és tehát volt ez a kiokosító nyelvőr, most nyelvőr, mert nem a helységre ment, hanem az igazságtartalomra. Aztán jöttek azok, akik azt mondták, hogy ez kommentek ezrei voltak szerintem, hogy hát milyen hülyék vagytok, mert nem értitek az iróniát, hiszen az, hogy migránsokat emlegetjük, az pont itt fricska a politikum felé.
Egyébként a Hont írta meg szerintem ez nagyon jól. Tehát hogyha ezt a kormánynyelv vagy a propagandanyelv kikéri magának és elzárkózik ettől, hogy ez nem migráns, miközben korábban azt mondja, hogy a migránsban ugyan már nincsen semmi pejoratív, akkor azzal, hogy most elzárkózik attól, hogy ez is migráns, azzal tulajdonképpen alátámasztja, ez egy ilyen logikai történet, alátámasztja, hogy mégiscsak van a migránsban pejoratív, csak most egy picit csak annyiban térnék el, egy ilyen neurobiológiai folyamatokat vizsgáltak mostanában, pontosan az álhírektől és a kamu oldalak terjedése miatt, és nyilván azoknak a nyelvezetének, vagy a nyelvhasználata miatt. És lehet, hogy ez nem annyira új dolog, hogy most nem a brit tudósok kimutatták című rovat, hanem hogy az embereknek, tehát hogy az ismétlés, a súlykolás, az egy nagyobb valóságtartamot eredményez, mint az, hogy én az agyamban összekössem, tehát hogy az agyamban teremtsem meg azokat a szinapszisokat, amivel valaminek a valóságát igazolom, tudom, avagy sem. Tehát, hogy a magyar nyelvben sajnos, de nem tudom, hogy ide akartad terelni, de akkor én ide terelném most a magam részéről, hogy a magyar nyelvben sajnos kialakult egy ilyen irányított nyelvhasználat, ami mindenféle reflexiótól mentes, tehát így ráadásul egy totálisan relativizáló, borzalmas, tehát hogy amiben az ismétléseken van a hangsúly, és egész egyszerűen a nyelv kezd leszakadni a gondolatról. Tehát, hogy az emberek nem azt mondják, amit gondolnak, hanem azt mondják, amit hallanak sokszor. És ez számomra például ijesztő, nagyon, én nem szeretem a nácizást, meg az ilyesmit, mert azt gondolom, hogy ne fussunk annyira előre, tehát ne fessük az ördögöt a falra, de azért, hogyha az ember a Klemperer könyvét elolvassa, amiben azért ő ott tagolja, hogy hol van ez a fanatizálás, hol van az eufemizálás, tehát hogy hogyan épül fel egy ilyen propaganda nyelv, akkor gyakorlatilag ezzel a súlykolással, ami ma Magyarországon történik, és a gondolkodásra való jogtól való megfosztottsággal, azzal, hogy ugye a heti lapok vagy napi lapok vidéken azok teljesen bedarálódtak a kormány szócsöve alá, azzal hát gyakorlatilag eléggé gyorsan kezdjük el tükrözni a Klemperer féle harmadik birodalom nyelvét.
Ugye erre Adornóik azt mondták, hogy kimutatták, nem tudom, hogy a nácik azok 300 szót használtak körülbelül, és akkor nem utalok, de melyik kormányzatra gondolok, ők meg 5-öt. Tehát ma, tehát hogy 5-nél több, tehát a nácik ahhoz képest egy ilyen...
De hogy ez amúgy az egyik leginkább bevett retorikai fogás, az ismétlés. Tehát, hogy tényleg én foglalkoztam ilyen politikai beszédeknek az elemzésével, és ott ugye, tehát hogy egy ilyen mintázatot kell, hogy alkosson igazából a szöveg. Van körülbelül 5 szó, amit egy ilyen 2 mondatotként bele kell szűrni. Tehát, hogy ezt tanítják. Tehát, hogy az ilyen, nem tudom, ilyen politikus képzőkben, ez így politikai retorikának ez az egyik tétele.
Mondok ez egy velem megesett a párom média kutató, és egyszer kódolnunk kellett egy, mit tudom én, meg volt adva X-periód, vagy hát neki ő kódolt, és én besegítettem. Ez azt jelenti, hogy nézi az ember a híradót, és egy bizonyos témával kapcsolatban, most hadd ne nevezzem meg ezt a témát, megnézi, hogy milyen indexek mentén kell mérni, hogy szerepel-e, gyűlöletkeltő-e, ilyen-e, meg amolyan-e. Tehát vannak ilyen paraméterek, ami szerint mér. Na ezt is abban a bizonyos témában az áradat szó, az, tehát hogy ilyen minden egyes hírben benne volt. És volt egy tudósító, aki valahonnan Röszkéről mindig bejelentkezett az áradat szóval. Majd egyszer volt egy baromi nagy augusztusi esőzés, és ugyanaz az ember nyomta, hogy hát micsoda áradat szabadult el, és tényleg vizet mutatta, de én már, pedig én ugye elemzőként voltam ebben, azt kerestem, hogy hol vannak a menekültek, mert meghallottam az áradat szót.
Igen.
Azért az a hízelgek magunknak, hogy azért néhányan vagyunk, akikből ki tud maradni, és valahogy némi rálátás van, és ez a dolognak egyben a veszélye is. Hát ugye ezt a migránsok nyerték a téli olimpiai magyar aranyérmét, ezt ugye aztán a Majtényék írta nagy betűkkel a Facebookra, és iszonyú sokan lájkolták, és erre jött a válaszként a kormánynak a nem tudom micsoda elhatárolódása, meg egyáltalán az őrjöngés a kormány oldalon, hogy mi ez. Na most ugye mi történt? Az történt, hogy aki ezt kiírta, meg mi többiek, akik ezen röhögtünk, meg lájkoltuk, meg tetszett, meg továbbadtuk, meg nem tudom micsoda, mi tudjuk, hogy itt miről van szó. Arról van szó, hogy valamit súlykolnak, de mi rálátunk arra, amit súlykolnak, mert nekünk sikerült kívül maradni ezen, egyelőre legalábbis, és tudjuk, hogy ez a migránsozás, ez egy baromság, és hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az, akit ti migránsoknak neveznétek, azok nyerték a... Tehát tulajdonképpen így néz neki a mondat, csak ez úgy nem olyan vicces. Sokkal viccesebb, hogyha ez ilyen kontrasztban van egymással, és össze van tömörítve egy ilyen kis rövid izévé. Na, tehát arról van szó, hogy aki kívül tud maradni ezen a súlykoláson, legalábbis egy darabig, és röhög rajta, az tulajdonképpen olyan... Tehát ez benne van egy buborékban, mert mi egymással jót röhögünk, de egy másik oldalról ez úgy néz ki, mint hogyha ezek itt migránshoznának. Tehát, hogy ez, és ki most lesz le magáról, hogy ő migránshozik. Tehát el kell magyarázni, hogy nem migránshozom, mert nem úgy értem, hanem úgy értem, ahogy, és akkor el kell mondani hosszan, hogy itt miről van szó. Tehát, hogy akik benne vagyunk a buborékban, értjük, röhögünk, akik kívül vannak a buborékon, azok feláborodnak, és ezt egy ilyen blasfémiának gondolják, nem tudom minek.
És csak kérdezhetek? Mert én ezen gondolkodtam, én is megosztottam a Majtényi posztját, aztán láttam, hogy, hogy leszette. Hogy azon gondolkodtam, hogy ez a fajta, mert tulajdonképpen ez az egész migránsozás, mert ugye biztos láttátok azt, ez is egy mém volt, hogy egy Európa vaktérképe, és akkor egy ilyen kicsi piros vonalka, Magyarország déli határ, és hogy ez a kerítés védi meg Európát. Na most ugye mi, mint a nagy őrzővédő egyesület, ez a heroikus magatartás, és a heroikus magatartásból az a fajta nyelvi deviancia, ami kialakul ebben a ciklusban, vagy, hogy ezeket a nyelvi shortcutokat, amit a Majtényi kiírt, és amiben humor van, megfosztja a nyelvet, és a befogadót, vagy a felhasználót, a humor lehetőségét. Tehát, hogy a buborékon kívüliek, hogy kössük egymáshoz, a buborékon kívüliek csak akkor értenék meg ezt a gondolatmenetet, ha elmagyaráznám a viccet, ami már akkor nem vicc. És hogy egyszerűen megöli a humort. Tehát, hogy érdemes megnézni, hogy a buborékon kívüli világban mi a humor, ami nem érted. És nem mondhatod azt, hogy primitív, mert nyilván arra nekünk kell vigyáznunk, hogy ilyen minősítéseket, sztereotipizálást, bilogozást ne használjunk. De hogy szétvál, tehát hogy egyszerűen így szétnyílt a tenger, és van egy kicsi része emitt, ami egy nyelvet beszél, és van egy másik világ, ami egy másik nyelvet beszél. És itt ez a nagy szakadás, hogy nem értjük egymást.
Tegnap ugye néztem ezt a hódmezővásárhelyi választást, és akkor volt a Lázár féle sajtótájékoztató, hát a másik az meg se nyikkant nagyon már, mint a fideszes jelölt, és ott körülbelül 10 kérdést tettek fel a Lázárnak, de mind a másodiktól kezdve folyamatosan azt mondta, hogy mint azt mondtam,
ez egy szokásos kormányparal egyébként, ezt a Kovács Zoltán is folyton mondja, hogy még egyszer mondom. Na most függetlenül attól, hogy mondta-e már, de ezzel iszonyúan zavarba hozza a kérdezőt, mert el kell tudom, hogy tényleg mondta ez már. Tehát, hogy az ember magát érzi hülyének, mert lehet, hogy mondta, csak én elfelejtettem, vagy nem figyeltem oda, vagy... Tehát, hogy zavarba jön a kérdező maga. Ő pedig előnyben van, mert úgy tesz, mint hogy egy hülye gyereknek magyarázva, akinek nem elég egyszer elmondani a dolgot, nem többször kell mondani. Ez egy nagyon ügyes...
Nagyon hierarchikus egyébként, jellemző az egész nyelvhasználatukra, meg ugye azáltal, hogy mint azt már mondtam, és neked erről tudom, kisfiam, tehát hogy a bukotca már. És az, de közben súlykor is, tehát hogy azt mondom, hogy egyszerre több funkciója is van, mert ráadásul mint egy ilyen frontális, hierarchikus, mint lefáncsorda a porcelánboltban, úgy, de nyelvileg szerintem ezt úgy kell elképzelni, és nincs mozgástere a másiknak. De én biztos visszakérdezem, mert mit is mondott, bocsánat, tehát most nyert, ne eljön már fel ott a nagy óra.
Hát meg ilyenkor, ugye, tehát mondjuk ilyen vitakultúra, meg vitázás szempontjából ugye az az ajánlás, hogy legyen egy erős érved, és ahhoz tartsd magad. És ugye azt ismételgesd, az fogja a te álláspontodat kifejezni. És az, hogyha kap 10 kérdést, és mint a 10-re az a válasz, hogy mint azt mondtam már, bla bla bla, akkor nem az, hogy belezavarodik, és 6 féle gondolatot próbál folytatni, mert az kikezdhető. Ez mondjuk egy ilyen tök egyszerű, mondjuk egy ilyen hétköznapi példa, hogyha egy srác mondjuk elhív randizni, akivel nem akarsz elmenni. Akkor azt mondod neki, hogy ne haragudj, de nem érek rá, nem tudom, tanulnom kell. És hogyha elkezd mindig ostromolni, és te mindegyik ostromlásra más választ fogsz adni, akkor nem fogja elfogadni a visszautasításodat. Mert egészen egyszerűen nem erős az érvelés, mert az csak ilyen magyarázkodás, meg kifogáskeresés, viszont hogy van egy erős érvelés, és minden egyes kérdésére ugyanazt
mondtam,
tudod reagálni, igen, akkor az meggyőz. Pont ez az ismétlésnek az ereje.
Hát ismétlés a tudás.
Tegnap láttam pont egy ilyen történetet, ugye, hogy összevágták az ilyen nagy sorsfordító, Amerika történelme számára a sorsfordító pillanatokban az elnöki nyilatkozatokat, hogy az az egy mondat, ugye 3-5 variánsig javasolt annak a használat, hogy ilyen formában, egy kicsit úgy, más mondatszerkezet, más sorrend, de ugyanazt mondod. És elképesztő, hogy egy 20 perces beszédben, ha ezt 5-ször megismétled ilyen-olyan formában, hogyan kész? Tehát egyszerűen az marad meg az egész beszédből.
Igen.
Az az egy mondat.
Igen.
De elegánsabb, mert tehát a Gyuri, nem azt kérdezted, ezt a mint azt mondtam felütést, hogy tehát odáig még nem jutottunk el, hogy nagyon kreatívak legyünk ezeknek a formáknak a variációjában, hanem előszedjük ezt a 19. századi poroszos tanárbácsis felütést. Most már nagyon elkanyarodtunk a politika felé, meg a propaganda nyelvnek a használata felé, de számomra például nagyon rafinált is ez a nyelvezet, mert egyszer volt az Orbánnak egy, talán a mostani évértékelő beszédében, hogy egy olyan kulturális sztereotípiát hintett el, tehát vizuálisan, hogy arról beszélt, hogy mert, hogy amikor elmentünk ültetni, palántáztunk, és akkor lejárt az egész napos munka, és a nagyanyáink nem azt mondták, hogy hú, de szép sorban van, hanem hogy ez is megvolt, és amikor a nagyapáink a nem tudom mit, és ez mindenkinek előhozta a családjából ezt a bumfordi magyar üzlet, hogy na, megvolt, ígyunk egyet arra, hogy ezzel számoljunk le, örüljünk, hogy virágzik a... Tehát, hogy közben ez, azt gondolom, hogy nem tudom jobban kifejteni, hogy ez nagyon rafinált is, ez a fajta nyelvhasználat, hogy miket hívsz be a hallgatóságodban.
Murat, hogy foglalkoztál, hogy az interneten hogy terjednek ezek a... Tehát amikor bizonyos gyógyszerekről vagy betegségekről kezdenek el az emberek beszélgetni, vagy megjelenik egy új gyógymód, vagy egy új gyógyszer, és akkor ez hihetetlenül szét... spriccel, ami szintén a propagandának a... Tehát hogy maga az ismétlés ott is a legfontosabb eszköz, nem? Hogy több mindegy, igen. Vagy nem több mindegy, hogy mit mondanak, igen. Hanem az, hogy terjedjen, mint egy...
Hát jó, mondjuk azért, tehát hogy álhírek, meg áltudományos elméletek, meg pletykák, rémhírek, azok mindig voltak. Viszont azért az internet, meg ez az információ dömping, ez valamilyen tehát irdatlan mennyiségű információ van, ami baromi gyorsan tud terjedni. És hogy ezt akartam mondani amúgy ilyen hasonlatként, hogy kicsit a nyelv az olyan, mint az én fejemben, mint az ilyen orvos tudomány, vagy az ilyen egészségügyi tanácsok, hogy onnantól kezdve, hogy valaki beszél egy nyelvet, azt hiszi, hogy ért hozzá. És hogy azért mond mindenféle nagy, ezért vannak az ilyen kocsmás viták, meg hogy én beszélem a magyar nyelvet, akkor baromira értem, hogy mi van, és azért tudom megállapítani, hogy nem a finnugorokhoz van közünk. És egy kicsit ugyanilyen az orvostudomány, ami exaktnak tűnik, de hogyha így belegondolunk, nem az. Tehát, hogy akárhány féle ember, meg szervezet, annyi féle gyógymód kell. És hogy onnantól kezdve, hogy nekem van egy testem, amit így ismerek, azt hiszem, hogy értek hozzá. És hogy akkor tök jó, hogy nem tudom, hogyha reggelente én citrom levet iszok szódabikarbonával, és az engem itt baromira felélénkít, akkor az a tuti. Hogyha nem eszem húst, és nekem attól rendben jön az emésztésem, akkor az az egészséges. Hogyha Schobert Norbi kokain kever a kávéval répacukor helyett, akkor az a tuti, mert attól le fogunk majd. És hogy az a legjobb az ilyen áltudományos dolgoknál, hogy ott van ugye egy ilyen terminológia, amivel vissza lehet élni, és hogy úgy lehet legjobban átcseszni amúgy az embereket, hogy olyan szakkifejezéseket használunk, vagy legalábbis szakkifejezésnek tűnő szavakat, amiket nem mindenki ismer.
Hát egyébként azért ez egy nagyon, tehát ez egy misztika történeti dolog, ez az orvostudomány nyelvhasználat, és akkor ezek a izé oldalak. Az, hogy a skizma után, ahogy a római oldalon megmaradt a római nyelvhasználat, és a bizánciban meg elkezdtek görögül beszélni, tehát úgy, ahogy ők ott beszélnek, és a misztika az a római oldalon ment tovább, és ott maradt leleplezve és ködösítve, és ettől mindenki azt hitte, hogy most valami nagyon nagy csodában, hiszen egy olyan nyelven történik, amihez nem ért.
És akkor az ilyen toposzokhoz kapcsán, hogy az is szintén az identitás meg a nyelvhez kapcsolódik, hogy a mi magyarok, ha megtartom így, idézőjelve, hogy ugye mindig sokan büszkélkednek azzal, hogy hát van egyfajta magyar gondolkodás, ami pont a magyar nyelvnek köszönhető, mert hát ugye a gondolkodáshoz kell valami nyelv, de hogy...
Azért olyan-e a nyelvünk, meg a struktúrája, meg maga a nyelvünk, mert hogy van egy eleve adott gondolkodásmód, vagy pedig azért gondolkodunk úgy, ahogy, mert hogy van már egy nyelvi struktúránk. Ez Szepir-Whorf-féle ilyen hipotézis ott a eszkimóknak, hogy hány féle kifejezésük van arra, hogy hó, hogy akkor ez azért van így, mert hogy egy olyan területen élnek, ahol nem tudom, meg kellett állapítani, tehát fogalmi szinten meg kellett állapítaniuk azt, hogy a hónak a különböző állapotai milyenek, és hogy akkor erre épültek rá a kifejezések, és hogy ez szerint elvileg hogy a fogalmak megerőzik a nyelvet.
Nem, vitatják, de...
Még a tibi társadalomban is, hogy 20 szó van a kék színre például.
Igen. Voltak ezek a színes... Tehát nem én úgy, tehát, hogy így kicsit finomították mondjuk az elméletet, hogy inkább ilyen oda-visszapat.
Meg van néhány ilyen univerzális szín például, amelyik minden nyelve megvan, de van, ahol viszont fölöslegesen túl sok. De valami van benne biztos, csak
sok nyelvűeket kell, így érdemes ezekben, nem tudom, hogy ilyen kontrollcsoportos vizsgálatok voltak, nem tudok róla. Én magamról tudom, hogy amikor éppen amilyen nyelven beszélek, akkor, vagy ha egy új nyelvet tanulok meg anyanyelvi közegben, akkor az én viselkedésemre és gondolkodásomra is nagy hatással van, és újra értelmezem a saját nyelvemet, tehát igen, az anyanyelvemet is. Hogy a német volt az utolsó nyelv, amit megtanultam 2011-ben, és az például rám baromi nagy hatással volt, egyrészt a nyelvnek a fegyelmezettsége, a szórendek, ráláttam arra a fajta virtusra, ami bennem van, hogy ezt azért moderátor visszább kell venni. Ugyanakkor meg az olasz, amikor olaszul beszélek, akkor elszabadul a pokol.
De ugyanakkor azt nem lehet szerintem mondani, hogy a német az egy fegyelmezett nyelv lenne, az olasz meg szabad.
Nem, abszolút. Az olasz tehát, is egy nagyon...
Szóval ilyen... Ezeket utálom, ezeket, amit kérdeztél, azt szerintem egy nagyon gyaros dolog, ahol a nemzeti karaktert és a nyelvet összefüggésben hozzák, az nagyon gyaros. Ugyanakkor az emberek ez ilyen egyéni élményei lehetnek meg, de ez egy más kérdés szerintem, szóval ez nem a nyelvre.
Igen, nem valószínűleg, ami Olaszországban, mert az szabadul el bennem, az életérzés, amit én társítok az olasz szokhoz és az olasz nyelv használatához.
Ez nem a nyelvről mond valamit, hanem rólad.
Igen.
Akkor utána néztem, hogy különleges a magyar nyelv, ugye, ami a témák, akkor ugye az emberben rögtön, hogy bennünk úgy ösztönösen, hogy hát hülyeség nem, mert minden nyelv olyan, amilyen, és akkor mindegy különleges. És akkor hát sajnos csak most tudtam meg, hogy az első női kutatóként a Bolyai díjat egy magyar nyelvész hölgy nyerte meg, ugye ez a Ékis Katalin, aki a generatív nyelvészetnek a művelője, most ebben nem menjünk bele, de itt ugye már komputerek vannak, meg nem tudom, matematika, vagy ezeknek valamiféle ötvözete, és az egy interjút olvastam el tőle, és ugye abban egyrészt van egy-két érdekes dolog, hogy a nyelvészet abszolút női pályának számít, de egyrészt benne van az is, hogy alulfizetett, tehát hogy hát ez ő maga mondja egyébként, és hogy mint mondják, a női agy kommunikációs területért felelős része fejlettebb, tehát hogy ezért foglalkoznak talán inkább nyelvészet. Ez nekem azért egy nyelvésztől, egy Bolyai díjas nyelvésztől egy kicsit ilyen meghökkentő volt ez a kicsit általánosító, vagy a bizonyos sztereotípiáknak erősen megfelelő mondat. Ugyanakkor ő azért elmondja azt is, hogy a cím is az, hogy a magyar nyelv logikája külföldön is érdekes, és erre hoz példát, hogy is a, nem tudom, hogy a házszótanak 176 ragja van, még más nyelv. Tehát, hogy ahogy maga a logikája az egészen különleges, ugye, hogy logikán mit értünk, az megint egy jó kis kérdés, és ugye vannak ilyen nemzetközi vizsgálatok, hogy, hogy amit persze az angol felől közelítenek meg, hiszen arra van pénz, hogy jobban kutassák, hogy melyik nyelvet milyen nehéz megtanulni, erre mondjuk van egy ilyen könnyen mérhető valami, hogy hány hét alatt lehet, vagy hány hónap, nem tudom én, és akkor a magyar az nagyon nehéz, a portugál az a legkönnyebb, legalábbis az angoloknak, meg hát ugye mindennapi tapasztaltunk, hogy a szernek nagyon nehéz megtanulni a magyar, mert tele van mindenféle hülye betűvel, vagy hanggal, bocsánat, és betűvel, stb. Stb. De mindenesetre azért elmondja azt, hogy sok szempontból a magyar igenis különleges nyelvnek számít, csak azért ő ebből nem csinál egy ilyen nemzetkarakterológiai akármit. Ez te mint nyelvész? De te pragmatikus nyelvészettel foglalkozol, nem generatív.
Nem. Én nem szeretem az ilyen jelzőket, igazából tudományos szempontból ez a különleges, meg nehéz, meg nem tudom, tehát hogy ez meg érdekes, hogy minden nyelv érdekes. Tehát, hogy amúgy itt tudományos szempontból ezek nem értelmezhető kategóriák. Ezek baromi szubjektívek. Minden, a német nyelv is különleges. Baromi szubjekt. Én például németül nagyon-nagyon könnyen megtanultam, nekem a német az egyik kedvenc nyelvem, és nagyon szépnek tartom. Mások meg utálják, mert ronda, meg ugatós, meg nem tudom, van, aki a franciáért van oda, én meg nem, egyszerűen nem szereti a fülem a francia nyelvet. Tehát, hogy ezek szubjektív dolgok. És az, hogy most kinek melyik nyelvet nehéz megtanulni, az most nyilván attól
nekem
is függ, hogy igen. Tehát, hogy milyen más nyelveket ismersz, mi a viszonyítási alapod, meg egyszerűen mire áll rá a gondolkodásod, a lelkületed, a bármi. Tehát, hogy ezek, én szerintem ezt így nem lehet ilyen sem, tehát nincsen, nem látok egy objektív, tudományos módszertannal összerakott szempontrendszert, ami alapján be lehetne nyelveket sorolni, nehéz és könnyű és közepes és különleges és unalmas nyelvek közé.
Hát nem tudom, az a kérdés, hogy tehát nekem van egy olyan gyanú, hogy például a magyarok iszonyúan érzékenyek már, hogyha valaki nem olyan nyelvű beszélő, tehát meghallják, egyszerűen azonnal meg lehet hallani, hogyha valaki egy valamit kicsit is másképp mond, akkor az azonnal gyanús, hogy nem az olyan nyelve. Az angolok szerintem ezt abszolút nem veszik észre. Mert hogy angolt annyiféleképpen beszélnek a világban, hogy egyszerűen észre se veszik, hogyha valaki indiai angolt beszél. Észre veszik, de nem gondolják, hogy az ne lenne olyan nyelvi angol, csak éppen indiai angol, vagy tanzániai angol, vagy mit tudom mi. A magyarok viszont azonnal meghallják, hogyha valaki az ad egy kicsit másképp mondja. Tehát ezért lehet nehéznek mondani, mert tökéletesen el se értíteni, valóban iszonyú nehéz. De hát az angolt meg ilyen értelemben könnyebb, mert hogy ott elfogadnak nagyon sok változatot, nálunk meg nem.
Egy a bosznyai szerb író barátom mondta, hogy azon nyelvek között, amelyeket nem tudok, legjobban az angolt nem tudok.
Ez megvan az, amikor a Jókai Annával történt, és ez sokáig keringett is a Facebookon ez a történet, hogy a göteborgi könyvásáron pont a magyar nyelv különlegességéről beszélt, és elkezdtem mondani, és de hogy miért ilyen különleges a magyar nyelv, és ugye volt angol tolmács. És mondta, hogy hát azért, mert mondjuk annyi szinonima, ami a magyar nyelven a menni szó volt, hát az andalok, és közben vagy ez nincs semmilyen más nyelven, az angolban például nincsen, és sorolta a szinonimákat, és közben az angol tolmács megtolta az egészet. Szóval, hogy én ezeket én azt hübrisznek tartom, azt gondolni, hogy tehát persze jól esik, amikor mások mondják nem, de inkább más dicsérjen, mint mi magunkat egyfelől, másrészt meg nem tudom. Én például elképesztően sokat tanulok más nyelvekből, és amikor fordítok, akkor ha egy módja van annak, hogy hogy is most nem a nemzet karaktere, hanem annak a szövegnek és annak a nyelvnek a gazdagságát vissza tudjam adni. Amiben persze sztereotípiák is tükröződnek, akkor nyilván nem fogok egy székely regionalizmust keresni az adott szóra, hanem megpróbálom úgy magyarítani, amikor ugye nápolyi nyelvből fordítottam egy elég nagy szöveget, egy ilyen középkori szöveget, és abban, és az készen volt már 1300-ban, és az UNESCO elismerte világörökség. Tehát, hogy na, ilyenkor dobom a azért. Tehát, különleges, mert változásban van, mint minden más. És tök szép, hogy ilyen, hogy van irodalom, és...
Bocsánat, csak hogy viszont minden, amennyire egyáltalán nem egyedi, annyira egyedi mindegyik nyelv. Tehát, hogy én ezekben azt nem feltétlenül szeretem, hogy itt vagyunk a kis helyünkön, Magyarország, és hogy tényleg a körülöttünk lévő nyelvekhez képest különleges a nyelvünk, mert hogy nem nagyon beszél ehhez hasonlót más. Tehát, hogy most az angol meg a német az így struktúráját tekintve tök hasonlók, és hogy ugye ezekhez mérnek minket. Tehát, hogy ahhoz képest persze, de hogy tényleg egyszer minden nyelvnek van. Lehet, hogy mondjuk az angolban van, három szóval tudok káromkodni, míg a magyarban meg nem tudom, egy óráig tudok csak csúnya szavakat mondani, meg trágárságokat. De közben mondjuk, hogyha angolul beszélünk, akkor meg így tényleg egy ilyen lord, meg nem tudom, egy ilyen lady tud lenni az ember. A némettel meg baromi határozott tud lenni. A magyar az annyira ilyen körmönfont. Tehát a magyar nyelvet rohadt jól lehet például manipulálni, mert egyszerűen annyira lehet ilyen implikatúrákat alkotni, mert egy színes nyelv.
Hát vigyázzam, és megint elkezdtem. A nemzet arafelúgjában. Ez az olyan, mint hogyha, na jó, mindegy, jó.
De hogy egyszerűen vannak ilyen sajátjai mondjuk egy-egy nyelvnek, amire ugyanúgy a másik is képes, tehát hogy ezek minden nyelvnek, minden nemzetnek, minden kommunikációnak megvannak azok a funkciói, amiket a nyelvnek ki kell elégíteni. De hogy nem is lehet szerintem így igazán hasonlítani nyelveket egymáshoz, mert egyszerűen nincsen egy objektív szempontrendszer.
Az erre a legjobb az a szlogen, ami mindenhol megjelenik, hogy Magyarország a magyaroké, Szerbia a szerbia. Tehát, hogy mindenkinél valamelyik párt előbb-utóbb föltelni. Még csak egy pár szót a fordításról, hogy ez pont azért jutott eszembe, tehát hogy ez egyrészt a különlegesség, meg hogy az a nagy speciális magyar gondolkodás, ami szintén csak ránk jellemző, úgymond, hogy néha az ember úgy érzi, hogy a biztos lehet, hogy máshol is így van, de hogy a fordítókban van egy tudálékosság vagy a szerkesztőkben, mondjuk az egyik az egy ilyen használati kérdés, hogy mondjuk rá sose értem azt, hogy az amerikai vagy angol filmeket lefordítják, hogy miért tesznek bele magázódást, még akkor is, amikor két 20 éves beszélget és udvarolnak egymásnak, ami még sehogy sem jön össze, de mégis így fordítják le, és még hogyha ki lenne adva, hogy ukász, vagy hogyha már volt szex, akkor utána majd tegeződik, vagy nem tudom. De tényleg, hogy annyira, hogy ebben az említett a Korona című, ott nyilván az udvarban lehet, hogy vannak ezek a cseles angol mondatok, hogy kikerüljék a királynő tegezését, hogy ugye az, amikor most újra fordították az abhegyezőt, rosszban a fogasz, nem is értem, de az abhegyezőt, de hogy nem, szóval a kultúrának egy része volt, hogy mondom, az abhegyező az a könyv, amit körülbelül minden tínédzser valahol leolvast, vagy a másik azt a hogy amikor lefordították Camus-tól az idegent, akkor közönynek fordították, és akkor nem tudom, a Vajdaságban ott a Tónai Ottik föl is sáborodták, hogy ezek a hülye Magyarország magyarok már megint eljátsszák, hogy majd megmagyarázza a fordító, vagy a könyvkiadó, hogy ez miről is szól a regény.
Mi a kérdés?
Miért fog, hogy ez van a fordító?
Magyar fordító, már ez az okoskodás, hogy ez az... Hát, ha engem kérdezel, akkor én a Pentamerum kapcsán egy csomó mindent jeleznem kellett az olvasó felé. Ez egy 500 éves mű, amit az új német fordításban egy 10 tagú stáb csinált 7 évig. Tehát volt külön klasszikafilológustól, szövegfolkloristán át, baromi nagy anyagot dolgoz föl, és hát ez Európa első mesegyűjtemény, amiből a Grimmék is loptak. Most tele van olyan helyi utalásokkal, tehát egy olyan háttértudás anyaggal, amit kár lett volna pofán vágni, lévén, hogy ez az első fordítása, tehát ha majd valaki akar utána egy ilyen Shakespeare meséket csinálni, akkor jöjjön és csinálja meg, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen filoszi munkát el kellett végezni, és azt lábjegyzetekben feloldani az összes ilyesmit. A másrészt meg ahol lehetett, én például, tehát az, amit mondtam, hogy egyébként ebben vitatkoznék, hogy magyar nyelven két oldalasat lehet káromkodni, mert tehát ez az ónápolyi nyelv, amiben ez írva van, hát ilyen elképesztő, tehát az, ahogy ők amilyen redundánsat tudják tenni ezeket a halmozott jelzőszerkezeteket, hogy tengesztenye, szárító, csecsemő, fingató, asszony, fordozó, tehát ahogy így tolja szét. Hát de a barokk nyelv. Délul az barokk nyelv tele az összes jövevénnyel, aki azt a várost, akkor ezt a városállamot élte, és azoknak a nyelve, a piaci nyelv keveredik az udvarok. Na mindegy, nem akar, hogy ott például nekem jeleznem kellett, de másut meg hát az olvasója pálya.
Szóval, ha valamire büszkének lehet lenni, szerintem az a fordítás, majd a magyar. Országi. Már úgy értem, hogy baromi sokat fordítottak a magyarok, majd a magyar kultúrában. Sokszor rosszul, sokszor jól, de az, hogy a magyarok valahogy, hogy ezt valahogy a magyar kultúra ilyen komolyan veszi, meg a fejébe vette, hogy minden fontos, mire legyen fordítva, meg akár többször is legyen fordítva. Ez a magyar kultúra nagyon jó része. Én nem tudom, milyen az új Szerencsel fordítása. A régi egy csomó helyen félre volt fordítva azért az igazság. Most nem biztos, hogy ez új jobb. De az, hogy értem valakinek eszemét újra fordítani, ez egy baromi jó ötlet, mert hát tényleg ez egy friss szöveg kéne, hogy legyen. Mert mégis megtehetnék azt, hogy hát ott van angolul, olvassátok el, vagy franciául, tessék megtanulni és elolvasni, és nem. Tehát, hogy fontos, hogy a magyar olvasó is megkapja ezt, szerintem nagyon... Ez dicséretes.
Mi az, hogy rossz?
Csak egy kritikát olvastam az Új Pluszról, és azt írták, hogy nagyon pipiskedő, tehát, hogy költőieskedő, hogy ott is megszépíti, ahol az eredeti nagyon hétköznapi, mindenhol megpróbál költői lenni, mindenhol megpróbál elemelt lenni, ennyiből rossz. Tehát nem félreértések vannak benne, hanem más a stílusa, mint amilyennek lennie kéne. Tehát ez...
Én azt nagyon-nagyon szeretem, hogy amikor, persze ebben benne van ez a katasztrófa turista irodalmárkodás, hogy amikor van egy ilyen forró pont a világban, akkor hirtelen elkezdünk sokat fordítani. Én annak külön örülök, hogy egyébként rengeteg fiatal délszláv szerző lett így az utóbbi 10 évben jelen. Nagyon-nagyon, hogy mondjam, ez a mi elzáródásunk, vagy a mi szegregációnk és a mi bezárkózásunktól is megvéd. Tehát, hogy olyan gondolatokkal, problémákkal találkozni, amire egyébként ostorozhatjuk magunkat, itt történt tőlünk valamennyi kilométerre, és csak az irodalmon keresztül kapunk egy visszacsatolást. Tehát akkor itt jön a morális dolog megint, hogy ezek tök jó, tehát ezek az önleleplezések, hogy... Nem élek elég figyelmesen, nem vagyok elég tudatos, nem vagyok elég empata, tehát egy csomó minden. Úgyhogy igen, csatlakozom ehhez, hogy csodálatos, hogy egyrészt csodálatos az is ebben az idióta a magyar könyvpiaci válságban, amit a kiadók bevállalnak, hogy ennyi, még így is, még, mi károsztatjuk, hogy és ezt miért nem fordítjuk le, azt miért nem fordítjuk le, mert ugye közben meg pezseg az olasz irodalom is. De hát érted, az Italo Svevo, meg a nem tudom kint, Calvinon kívül sokat nem vesz be már a magyarok gyomra, vagy a Ferrantén. De közben meg mégiscsak sok ehhez a 10 milliós, ami mit tudom én, egy ilyen 20-30 ezeres a vásárló erő. És erre szabni piacot.
Hogy a Bertolt Brecht mondta, hogy jól fordították le, előbb a has, aztán hogy leállt az időt, köszönöm a beszélgetést, de a kérdést
köszönöm, kérdezve, hogy a magyar nyelvészetben léteznek-e olyan nyelvhívási trendek, hogy mondjuk bejönnek angol kifejezések mondjuk a digitális világban, és akkor akadémiai szinten meghatározott, hogy ezt most a köznép ne nyilván mondjuk lásnak használni, hanem tetszének használni. Szóval, hogy mondjuk volt szó az egyik az inciről, meg hogy ezek már csak inkább ajánlások, hogy lenne irodalmas használni egy nyelvet, hogy vannak olyan ilyen erőszakosabb, vagy nem tudom, hogy próbálni megmondani, hogy milyen szavakat használják inkább azon a szavak helyett, amik mondjuk idegenedetű szavak, és így bejöttek és elkezdtek használni.
Nézd meg a szómagyarító.hu oldalon.
Ez komolyan lehet, vagy...
Hát szakkifejezések esetében azért vannak ilyen terminológiai bizottságok, szervezetek, nem tudom kik, akik mondjuk így meg szoktak ítélni ilyen kifejezéseket. Ezzel kapcsolatban inkább, tehát hogy amikor bejött mondjuk, vagy csinálták az új helyesírási szótárat 2015-ben, és akkor ott például pont ez a selfie volt egy ilyen nagy kérdés, hogy nem is az volt a kérdés, hogy ez most milyen forma, vagy hogy találjunk-e rá valami bevett magyar kifejezés, vagy így, ahogy van, vegyük át. Nem ez volt a kérdés, hanem inkább az írásmód. Tehát, hogy igazából onnantól kezdve, hogy ezek felkapott kifejezések, ezeket nem lehet így szabályozni, tehát hogy nem lehet azért ilyen erőszakosan, tehát nincsen egy ilyen törvényhozó testület, aki azt mondja, hogy tilos használni azt a szót, hogy like. És hogy most az, hogy mi kerül be a szótárba, ez egy olyan kérdés, hogy most a Nyelvtudományi Intézetben csinálják a magyar nagy magyar szótárat, ami nem tudom, most tart a D betűnél úgy, hogy már 20 éve csinálják azt a szótárat. Tehát, hogy mire eljutunk a Z-hez, kezdhetjük az egészet előről. És hogy vannak emberek, akik ezt így megítélik, ilyen korpuszokat gyűjtenek, nézik, hogy milyen szavakat használnak éppen, mi a általában ilyen gyakoriság alapján szokták ma nézni ezt.
Hát úgy is azt mondta, hogy mit fogadnak el, tehát hogy mi, ami elterjed, az... Tessék? Hát igen, de ez nem jött be, igen.
Olyan a nyelvhasználat, mint Japánban a kerti ösvények, hogy nem kövezik le előre, hanem akkor kövezik le, amikor az emberek így bejárják és elkoptatják a gyepet, azt hiszem, és az így rendben is van. Hát, ne.
Hát meg azok a szavak, meg kifejezések léteznek, amiket használunk. Szóval, hogy az, hogy mi van benne a szótárban, az tényleg olyan, hogy nap mint nap születnek új kifejezések, meg válnak kevésbé használtá kifejezések. Szóval a szótár az mindig egy állapotot tükröz.
Például, bocsánat, csak annyit tennék hozzá, ugye ez a MeToo kampány kapcsán, hogy a magyarul mennyire eufemizálódott a zaklatás szó, hogy például a harassment az mennyivel erősebb, mennyivel több bántalmazást tartalmazó szó. És egyszerűen, ahogy így kipurcannak a szavaink gyakorlatilag, úgy kell, tehát nem kell nekünk, mert szerintem ez egy ilyen ösztönös, tehát a megüresedés az mindig feltölti magát, majd valószínűleg bekerül egy másik szó, és nem gondolom, hogy ezt nekünk az akadémia fogja megmondani, hogy mit használjunk helyette.
Nem, és amúgy hogy a magyar nyelvnek a szépsége, hogy mindent tud toldalékolni, vagy jelentéssel felruházni, hogy már létezik, vagy hogy így hallom használni azt a kifejezést, hogy valakit megmítúztak.
Csodálatos ez a játékosság, igen.
Köszönjük.
Elhangzott, különleges-e a magyar nyelv? A beszélgetést Szerb-Horváth György vezette.